Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent harmadik vasárnapján Isten tiszteletünket a 8. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Elfoglalva a 305. dicséretünket keressük ki, testvérek, és a 305. dicséretünk mind a 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Szeretetlen, gerjesszett fel.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 50. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom ma a testvérek között, amely kérdés az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódik, annak magyarázata. Hogyan szól ebben az imádságban a negyedik kérés? Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, azaz elégítsd meg minden szükségünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományait sem válnak nekünk hasznunkra, és ezért bizodalmunkat mi minden teremtménytől elvonjuk, és egyedül beléd vessük. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk, Sámuel próféta első könyvének 14. fejezetéből, Sámuel próféta első könyvének 14. fejezetéből az első verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Egyik napon azt mondta Jónátán, Saul fia, a fegyverhordozó legényének: gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odahát van. Apjának azonban nem szólt róla. Saul éppen Gibea határában, Migrónban, a gránát almafa alatt tartózkodott. Mintegy 600 főnyi hadinép volt vele, meg Ahijá is, aki Sílóban az efódot viselte, fia Ahitúbnak, Ikábó testvérének, Fináás fiának, aki az úr papjának Élinek volt a fia. A hadinép sem tudta, hogy Jónátán elment. A szorosban pedig, ahol Jónátán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt. Az egyiknek Bócéc, a másiknak Szenne volt a neve. Az egyik szírt Mikmásszal szemben északon, a másik Gebával szemben délen emelkedik. Jónátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki: tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Akkor Jónátán ezt mondta: figyelj ide, átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, maradjatok veszteg, amíg odaérünk hozzátok, akkor megállunk egy helyben, és nem megyünk fel hozzájuk. Ha azonban ezt mondják, gyertek csak fel hozzánk, akkor felmegyünk, mert kezünkbe adja őket az Úr. Ez legyen számunkra a jel. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének, ezt mondták a filiszteusok: nézd csak, héberek jöttek elő az üregekből, ahova elrejtőztek. És így szólították meg egyesek az előőrsből Jónátánt és fegyverhordozóját: gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk valamit nektek. Akkor ezt mondta Jónátán a fegyverhordozójának: gyere utánam, mert az Úr Izrael kezébe adja őket. És fölkapaszkodott Jónátán 4 kézláb, utána meg a fegyverhordozója. Voltak, akik Jónátán előtt hullottak el, másokat meg a fegyverhordozója ölt meg mögötte. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy 20 ember ölt meg Jónátán és fegyverhordozója egy holt földnek a fél barázdáján. És riadalom támadt a táborban, a harcmezőn és az egész hadinép között. Megriadt az előőrs, sőt a portyázó csapat is. A föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibeában meglátták, hogy a lármázó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, ezt mondta Saul a vele levő hadinépnek. Vegyétek számba és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. Amikor számba vették, kitűnt, hogy Jónátán és a fegyverhordozója nincs sehol. Akkor ezt mondta Saul Ahijának. Hozasd ide az Isten ládáját, mert az Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában, azért ezt mondta Saul a papnak, hagyd abba! Ekkor hadba szólította Saul a vele levő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ember ellen harcolt, és igen nagy volt a zűrzavar. Azok a héberek is, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is Izraelhez csatlakoztak, tehát Saulhoz és Jónátánhoz. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba. Így szabadította meg az Úr Izraelt azon a napon. A harc azonban átterjedt Bét-Ávenen túlra. Isten áldjon meg bennünket, kedves testvéreim, hogy ezen a vasárnapon, ebben az órában mindannyian megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged a te kijelentett kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztusért, akit újból és újból csodálunk és imádunk általa és benne téged. Dicsőítünk téged mindazért, amit cselekedtél velünk, mindazért, amelyen keresztül vezetted a mi életünket, és dicsőítünk téged mindazért, amely felé irányítasz és vezetsz bennünket, ami téged követünk. Köszönjük, hogy a te népedet az örök élet felé vezérled. Ennek a földi életnek sok-sok útján, sok-sok eseményén keresztül. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki a mennyben uralkodsz, aki győztél, és aki oda várod a tieidet, aki helyet készítesz a tieidnek. Dicsőítünk téged azért, mert hiszük és tudjuk, hogy fölkelsz trónodról, és eljössz érettünk ebbe a világba, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt a te győzelmed, hogy végre majd egyszer veled lehessünk mindnyájan, akik szeretünk téged, és akik hiszünk te benned. Köszönjük, hogy a mostani órán szent lelked által újból keresel, újból eljössz hozzánk, hogy bátorítsál bennünket küzdelmeinkben, kétségeinkben, hogy megragadjál és kiragadjál bennünket bűnös életünkből. Köszönjük, hogy ilyen a te szereteted és ilyen a te kegyelmed. Kérünk, engedd megéreznünk a te jóságodat, a te hatalmadat, és adjad, hogy igéd, amelyet elkészítettél és amelyet szívünkbe plántálsz, gyümölcsöt teremhessen a te dicsőségedre. Munkálj bennünk alázatot, és adj nekünk engedelmességre való készséget. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva könyörgésünket a 377. dicséretünk első versét énekeljük. A 377. dicséretünk első verse így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Kedves testvéreim, Isten ígéje már olvasott szakaszból szól hozzánk, Sámuel próféta első könyvének 14. fejezetéből, a 6. következőket találjuk megírva. Jonátán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének. Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetélkedetleneknek az előőrséhez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki, tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá el. Az eddigiekben és most is Sámuel proféta könyvéből szól közöttünk Isten igéje, és talán arra gondolhatunk, hogy egy ilyen távoli ószövetségi történet olyan messze van tőlünk, hogy az adventünket nem igen tudja gazdagítani. Vagy valami különös erőszakot kell tennünk a Biblia üzenetén ahhoz, hogy megtaláljuk a kapcsoló pontokat 2011 advent és a régi történet között. Azonban arra hívom most a testvéreket, hogy az előítéleteinket tegyük félre, és azzal az alázattal álljunk Isten igéje elé, és Isten szavát eképpen fogadjuk, hogy ahogyan olvastam is, ő előtte nincsen akadály. Meg tudja szabadítani a mi elménket a sokféle köteléktől, ami bennünket megkötöz, a sokféle gondolattól, tehertől, amelyre idejöttünk, a sokféle előítélettől, és képessé tud bennünket tenni arra, hogy megértsük azt az üzenetet, amit ő elkészített számunkra, ennek a régi történetnek a kapcsán is. Amikor Sámuel proféta könyvét olvassuk, akkor a Biblia olvasó kalauzunk szerinti kijelölt nyomvonalon haladunk az Ószövetségben, és akik olvassák ezt a könyvet, azok tudják azt, hogy Saul az első királya Izraelnek, kezdetben jól induló ember, aki sikeres háborúkat folytat, és ezzel erősíti a királynak járó tiszteletet, a hozzáfűzött reménységeket. E mostani történetünk előtt is lejegyzi a Szentírás, hogy sikeres háborút folytatott Saul az ammóniakkal, és most a filiszteusok ellen indított háborút. A filiszteusokról lejegyzik a korábbi részek, hogy olyan erős nép volt, akik már abban az időben ismerték és használták a vasat, és annak rendje módja szerint úgy rendezték a dolgokat, hogy a vas a világnak abban a szegletében az ő országukhoz kapcsolódott. A zsidók ott éltek a filiszteusok országa mellett, de nem voltak képesek a vasat művelni. Arra kényszerültek, hogy a filiszteusokhoz menjenek, a filiszteusok pedig ügyes politikával csak olyan vasat, földet meg tudták művelni. Olyan vasat, amiből fegyvert készíthettek, azt visszatartották tőlük. Ennek jobbára az volt az oka, hogy amikor Izrael népe megtermelte a gabonáját, akkor a filiszteusok a maguk harci szekereivel, katonai erejével fölvonultak, és a learatott, kicsépelt gabonát szépen kisöpörték és lesöpörték, és elvitték maguknak. Évente rendszeresen visszatérő dolog volt ez, és a zsidók magukat képtelenek voltak megvédeni. Azonban a királyság idején Saul úgy gondolta és úgy látta, hogy az államot erősíteni kell, és valahogyan ezeket a támadásokat, ezeket a fosztogatásokat vissza kell szorítani. Túl sok esélyük emberileg szólva nemigen volt, mivel Izraelben nem volt addig szervezett hadsereg. Saul volt az, aki az első szervezett hadsereget fölállította, és majd fogunk még erről a hadseregről szólni. Most tehát szembe kerültek a filiszteusokkal, akikről a Szentírás megjegyzi, hogy óriási erőkkel vonultak föl a zsidók ellen, nem azért, mert erre az óriási erőre akkora szükség lett volna technikailag, hanem elsősorban azért, hogy megrémisszék a zsidókat, és jobb belátásra bírják. Egyfajta erőfitoktatás volt az, ahogyan a filiszteusok kivonultak Izrael ellen. Talán nem köveznének megérte a bibliai történészek, ha azt mondanám, hogy a filiszteusok, ha vesznek egy nagy levegőt, szőröstől, bőröstől le tudták volna nyelni az akkori zsidóságot Saullal, az ő szervezetlen katonai had erejével együtt. De nem akarták ezt tenni, mert ha ezt megteszik, akkor ki fogja megtermelni a gabonát, hogy fogunk mi ingyen, olcsón gabonához jutni a következő évben. Inkább csak rá akartak ijeszteni Saulra és a zsidókra, maradjatok csak nyugton. Ezt erősíti az is, hogy ahogy olvasuk a történetet, azt látjuk, hogy megállt a front. Nem bocsájkoztak ők harcba a zsidókkal, hanem beállt a front. De ez azt jelentette, hogy a filiszteusok győztek. Körbevették, körbeszorították Sault, azt olvasjuk, hogy a seregének egy része az elbújt sziklahasadékokban, a hegyekbe menekültek a katonák, más katonák Saullal és Jonatánnal voltak, két hadtest volt tulajdonképpen az izraeli hadsereg ebben az időben, és állt a front, nem történt igazából semmi. De ez, hogy nem történt igazából semmi, azt jelentette, hogy a filiszteusok győztek. És mit sem bizonyít annál ennél jobban az, hogy azt olvassuk, hogy a harcosok Izrael táborából elkezdenek elszéledni. Hát gyakorlatilag vesztettünk. Vége az ütközetnek, nem volt karcsörgés, de úgy sarokba vagyunk szorítva, hogy nincs itt értelme tovább várakozni, és azt olvassuk a leíratban, hogy elszélett egy csomó ember Saul seregéből. Tulajdonképpen a most felolvasott szakaszban két személy válik főszereplővé. Az egyik személy Saul, a király, aki ennek a hadseregnek a parancsnoka, népének királya, a másik pedig az ő fia Jonatán. Azt gondolhatnánk a közmondás törvénye szerint, hogy az alma nem esik messze a fájától. De hogy olvassuk ezt a történetet, mégis azt látjuk, hogy ez az alma bizony, ez elgurult. Ez az alma elgurult. Messze esett a fájától. Mert ez a két ember, apa és fia, sok mindenben hasonlítanak ugyan egymásra, de mégis alapvetően különbözik egymástól. És én ezt a két embert szeretném most különösen is ide állítani a testvérek elé, és az ő dolgukat egy kicsit nagyító alá venni. Saulról tudjuk azt, hogy ő, így fogalmaztam, hogy ő az erő embere volt. Amikor megválasztották királynak, akkor azt írja a Szentírás, hogy kitűnt, hogy egy fejjel magasabb mindenkinél. És a magasság az általában a mi léptékeink szerint az mindig az erőt, az erősebb temperamentumot, jellemvonást erősíti. Vagy az ember úgy gondolkozik, hogy találkozik egy magas emberet, akkor meghúzza magát. Még akkor is, ha azt látja, hogy nem olyan izmos, de hát magas. Az ember akkor egy picit olyan kicsinek kezdi magát érezni. Saul az erő embere volt, aki nagyon ügyes harcos volt. Vitathatatlanul tárja ezt elénk a Szentírás, hogy ügyes katona volt Saul, nagyon jól értett a kardforgatáshoz. De tulajdonképpen ez az ő tehetsége, ez a képessége, adottsága lett egyben Saulnak a veszte is. Mert minél többet olvasunk az ő életéről, annál jobban azt látjuk, hogy ez az ember egyre inkább a maga tehetségére és erejére épített. Nem így volt ez a kezdetekkor, de minél több sikere lett, annál jobban jellemezte Saul királyt az, hogy kezdett betelni önmagával. Úgy akarja megoldani a dolgokat, ahogy ő azt jónak látja. Egyre jobban tudatosodik, én vagyok a király, én vagyok Izrael első embere, de ez a tudatosodás, ez egy önteltség. Ez nem jó irányba vezet. Most, amikor az erő találkozik egy másik erővel, a filiszteusok erejével, egy még nagyobb erővel, akkor azt látjuk, hogy Saul tanácstalan. Fölvonultak a filiszteusok, Saul nem volt buta ember, megértette, hogy itt egy az egyben nem lehet kiszaladni a harcmezőre, és egyúttal tanácstalan is Saul. Igen, van ilyen is, hogy az erős ember is eltanácstalanodik, mert nem érti, nem tudja, hogy mit csináljon azzal a még nagyobb erővel, ami szembe feszül vele. Saulnak az volna a dolga, hogy Isten népét, a zsidó népet, Isten ügyét védelmezze. De az erő embere most mégis képtelen cselekedni. Majd azt látjuk, hogy menekülvén ebből a helyzetből, a tehetetlenségből, Saul egy rossz utat választ. Azt olvassuk a csata későbbi menetelében, hogy Saul oda hívatja az Isten emberét, egy papot a szent ládával, hogy kikérje a tanácsát, tulajdonképpen Istennek. Mit tanácsolsz most, Istenem? Mert azt látják, hogy a filiszteusok táborában valami zűrzavar keletkezett, és egy jó hadvezér az azonnal tudja, hogy most kell valamit tenni. Most nincsenek ott rendezett sorok. Valami gubanc van ott közöttük, nem tudja Saul, hogy mi ez, de azt mondja, most kell rájuk lecsapni. Igen ám, de lecsaphatunk-e? Erőből. Hívatja az Isten emberét, aki hozza a szent ládát, hogy megkérjék az Isten tanácsát, és akkor az történik, hogy még nagyobb ribillió támad. Magyarán még nagyobbra nyílik a lehetőség Saul előtt, az erő embere előtt, a győzelemre. És mit olvasunk ebben a történetben? Testvérek, olvassuk, hogy Saul félrelöki a papot, félrelöki a szent ládát, és azt mondja, nagy erőnk a csatába. Indulás! Nincs most itt idő erre, hogy az Isten véleményét, az Isten tanácsát kikérjük. Úgy tűnik a képletből, hogy minden a miénk. Induljunk! Ha olvassuk ezt a történetet tovább, akkor úgy tűnik, hogy Saul győzelmet is aratott. De arra biztatom a testvéreket, hogy olvassák tovább Saul történetét. Mert Saul ennek a győzelemnek az ellenére mégis egy vesztes ember. Akkor is vesztes volt már, és később is vesztes embere maradt. Izrael királyaként, az erő embereként, Isten népének. Megveti Istent, türelmetlenkedik, engedetlenné válik, elindul a küzdelembe és a csatába az erő embere. Így néz ki ebben a csatában Saulnak a jelleme, az ő képe, amit látunk róla. De ott van mellette az ő fia, Jonatán, akinek, ha olvassuk a történetét, akkor egy egészen más dolog sejlik föl az ő személyiségével kapcsolatban előttünk. Azt olvassuk, hogy Jonatán is tanácstalan egy darabig, hogy most mit is lehetne tenni, de aztán elhatározásra jut. Mert bántja őt ez a helyzet, hogy itt vagyunk az apám, meg én, nekünk Isten népét, a népünket oltalmazni kellene, védeni kellene. Hát nem lehet ez így. Az emberek szélednek, mennek szana széjjel, ha valamit tennünk kell. Csak az a nagy különbség, hogy Jonatán nem a saját erejére épít. És ez talán egy kicsit olyan furcsának is tűnik itt nekünk, de Jonatán nem arra épít, hogy én milyen harcos vagyok, és hányszor milyen győzelmet arattam az ammóniak ellen, vagy más népek ellen. Jonatán hitre épít. Amíg Saul az erő embere, addig Jonatán a hit embere. elhatározása, amit hoz, az megtöri azt a kínos csendet, ami ott az álló frontnak a két oldalán honol. Megtöri ezt a csendet az, amit Jonatán tesz. Bátor ember, ő is bátor, azt mondtam, sok mindenben hasonlít Saul és Jonatán egymásra, óriási a túrerő, és ő mégis azt mondja a fegyver hordozójának, hogy na lépjünk ki a színre. Lépjünk ki a színre. Mitől bátor ez az ember? Mitől bátor? Miben reménykedik? Honnan származik ez a merészsége? Testvéreim, hitből származik ez a merészsége. Abból a hitből, amelyről vallást is tesz itt a fölolvasott szakaszban az ő szolgájának, akinek azt mondja, hogy figyelj ide, Isten előtt, a mi Istenünk előtt, Izrael Istene előtt nincsen semmi akadály. Hát megtehető értünk bármit. Itt vannak ezek a filiszteusok, mint a tenger homokja, annyian. De mi Istennel állunk szövetségben. És ez a mi Istenünk megtehet értünk bármit, előtte nincsen akadály. Ő sok ember által is tud győzelmet szerezni, de ha akar, akkor a kevés is elég neki. Akkor a kevés is elég neki. Na de mennyire kevés az a kevés? Hát ebben az esetben azt mondja a fegyverhordozó, hogy én is veled megyek, Jonatán. Az a kevés az összesen kettő. Mert Jonatán akkor is elment volna, a fegyverhordozója nem kíséri el. De ez a fegyverhordozó azt mondta, elmegyek veled én is. Ha te ezt így hiszed, Jonatán, akkor elmegyek veled, mert ez érdekel engem is. Ehhez tudom adni magamat. Igen, a mi Istenünk előtt nincsen akadály. Testvéreim, talán érzékeljük azt Jonatán szavaiból, hogy nem magára alapoz ez az ember. Nem a maga erejére, nem a maga hadtechnikai tapasztalatára és tudására, hanem arra alapoz, hogy az Istennek, akivel én szövetségben vagyok, van lehetősége csodát tenni. Egy ilyen helyzetben is. Hiába a túlerő, azt mondja Jonatán, az az erő, amelyen én szövetségben állok, az Isten ereje, összemérhetetlenül nagyobb, mint a filiszteusok ereje. De ezt Jonatán hitből mondja, és hitből teszi. És amikor olvassuk ezt a történetet, akkor azt látjuk meg, hogy ennek a hitbeli lépésnek Isten nem áll ellen. Sőt, Jonatán előlép, és azt mondja, ha fölhívnak bennünket itt ezen a meredeken, az ott anyázó filiszteusok, az legyen annak a jele, hogy az Isten szabadulást ad nekünk. Ha nem hívnak föl magukhoz, akkor várunk tovább. És mi történik? Jön a szó odafentről, ahogy Jonatán kéri Istentől, gyertek fel. Jonatán most nem magáért cselekszik, testvéreim, és nem azért cselekszik, hogy valami nagyobb nevet szerezzen magának Izraelben. A szívét az motiválja, hogy Isten népéért vagyok felelős. És az nem lehet úgy, hogy az Isten népe itt kuksol, a pogány ellenség előtt, elbújva, elrejtőzködve, szétszéledve. Az Isten népe, annak az Istennek a népe, akit mi hatalmasabbnak mondunk és tartunk minden Istennél, akin kívül nincsen más Isten. És Isten ezt a hitet, ezt a bizalmat, amelyre építve Jonatán elindul, ezt megbizonyítja és igazolja. És hiába a túlerő, Jonatán és az ő szolgája fölmegy, és aztán később kiderül, hogy az a riadalom, ami kitört ott a filiszteusok táborában, az ennek köszönhető. Elkezdik ölni a filiszteusokat, aztán így olvastuk, megrendül a föld, az Úr megrendíti a földet, és az már önmagában is egy rémisztő dolog, és összezavarodik a filiszteusok tábora. Nos, testvéreim, két ember is előttünk áll, különösképpen is, mint főszereplő, Saul és az ő fia Jonatán. Látjuk azt, hogy miben hasonlítanak egymáshoz, és érzékeljük azt, hogy mennyire különböznek egymástól. Azonban az ige hirdetés elején azt mondtam, adventünk van, és keressük ennek a történetnek az adventre vonatkozó üzenetét. Testvéreim, Isten népéről szól ez a történet. Hiszem, hogy nem csak arról az egykori ószövetségi népről, hanem arról a népről is, amelyre Isten kiterjesztette az ő szövetségét, amely nép mi vagyunk. Amely népbe a hívők tartoznak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ez a történet, úgy érzem, minden erőszak nélkül rólunk is szól. Egy kicsit megmutatja a mi helyzetünket ebben a világban. Olyan a helyzetünk talán 2011-ben, mint annak idején annak a seregnek a helyzete volt. Beállt a front. Úgy tűnik, testvéreim, hogy nem nagyon történik semmi a kereszténységgel ma ebben a világban. Sőt, ha jobban ránézünk a kereszténységre, akkor inkább aggasztó jeleket látunk. Egyfelől minden karácsonykor beszélünk Jézus Krisztusról. Arról, hogy ő egyszer megszületett erre a világra, bizonyságot teszünk róla, hogy ő győzött, amikor föltámadt kereszthalála után húsvétkor, és azt mondjuk a hitvallásunkban, hogy ott ül az Atya jobbján. Nekünk van Istenünk. Nem kőből meg fából készült Istenünk van, hanem élő Istenünk van. Mi azt hirdetjük ebben a világban, hogy a mi Istenünk a világ teremtője. Mi azt mondjuk erről az Istenről, hogy ő népének őrizője. Ő az, aki véghez viszi dolgait és terveit ebben a világban. És miközben ezt hisszük, hiszegetjük, aközben úgy látjuk, hogy állnak a frontok. A világ, mintha körbevette volna a keresztényeket sokféle módon. A világnak a bűne, a filiszteusokhoz oda csapódtak, Kóbor, Héber csapatok, azt olvassuk róluk, ezek ilyen haszonleső csapatok voltak, akik igazából ahhoz kevesek voltak, hogy Izraellel újat húzzanak, de amikor azt látták, hogy a filiszteusok fölvonulnak, na akkor gyorsan odaálltak melléjük, szövetségesükké lettek. Ezek azok a fajták, akik mindig a győztes oldalán állnak. Hát a világ tele van ma ilyen kóborló csapatokkal. A bűnös világ rüheli a keresztényeket, utálja, és nagyon sokan vannak, akik úgy vannak ezzel, hogy jobb a győztesek oldalán állni. Jobb a többség oldalán állni. Ott, ahol nagyobb biztonság ígérkezik. Nagyon sok olyan vallás van, egyre több olyan felekezet vesz körül bennünket, amik önmagukban nem elegendők ahhoz, ha csak a létszámukat tekintjük, vagy a, így mondom, az erejüket tekintjük, vagy a kereszténység ellen támadjanak, de amikor a kereszténységet valaki kritizálja, akkor rögtön odaugranak, és ők is mondják a maguk szitkait meg átkait, akár a történelmi egyházakra, akár magára, Jézus Krisztusra. Beállt ez a front. Mint hogyha a kereszténység nem tudna már átütő győzelmeket aratni. Ha valamire vissza akarunk emlékezni, akkor a nagyon idős testvérek emlékeznek még az úgynevezett ébredésre. De akik nem idős testvérek, és talán az egyházban sem forgolódtak annyit, akkor ezt a szót hallják, hogy ébredés, akkor ma reggel jut az eszükbe, hogy hát igen, valahogy fölébredtünk. Na de az ébredés az egy lelki ébredés volt. Talán vannak emlékeink még erről az időszakról, mikor Isten seregébe, Isten népébe egyre többen álltak oda, nagy bátorsággal, nagy lelkesedéssel. Nekünk reformátusoknak vannak más emlékképeink is. Ilyen a reformáció. Amikor azt mondjuk, valami történt, valami világra szóló dolog történt a reformációban, nem egy olyan dolog, amit csak úgy el lehet felejteni, vagy amire rá lehet húzni a függönyt, hogy ezt nem nézegetjük, ezzel nem foglalkozunk. Mert egész Európára, de az egész föld alakulására, történelem alakulására óriási hatással volt, ami a reformációkor történt. De mi van ma? Ma azt látjuk, testvérek, hogy nincs semmi. Mintha állna a front. A világ körbevette a kereszténységet. A kereszténység nem szólt egy szót se. Az unió alkotmányában nem kell az Isten, még csak utalás szinten se. Hallgassanak a keresztjének. Nos, mit tesz az Isten népe? És mit teszel te, aki most még úgy ülsz itt, mint Isten népe? Hogy valójában az vagy-e, azt Isten dönti el, de mindabból, ahogy viselkedünk, mi magunk is következtethetünk arra, hogy valójában oda tartozunk-e. Milyen Isten népe ma ebben a világban? Testvéreim, ebben a beállt frontos világban, ami a világ győzelmét jelenti inkább ma is, sokan vannak, akik elszélednek. Akik elszélednek. Akik azt mondják, hogy pakoljunk össze és menjünk. Hát ez a kereszténység, ez a Jézus hit, ez mégse akkora nagy szám. Menjünk. Nem mi vagyunk az elsők, akiket ez a gondolat megkísért, testvérek. Timóteushoz írt levélben olvassuk Pál apostol bizonyságtételét, aki azt írja Timóteusnak, hogy Démás, az én szolgatársam, engem elhagyott e világhoz ragaszkodván. Azt mondja Pál apostol, Démás egy könnyebb utat választott. Ő nem akart itt maradni a fronton, ahol én harcolok az evangélium ügyével. Démás elment, inkább a világhoz ragaszkodik, mint Krisztus evangéliumához. Igen, testvéreim, Isten népének mindig vannak olyan tagjai, akik jobban ragaszkodnak a világhoz, és jobban szeretnek a győztesek oldalán állni, nem vesztesek lenni, akik mennek, és akik vándorolnak, és akik elhagyják Isten népét. Elszéledő harcosok, akiknek az volna a dolga, hogy harcoljanak Isten ügyéért, az evangéliumért, de mégis látva azt, hogy a front nem mozdul sehova, fogják magukat és szépen elballagnak. Aztán vannak Isten népének mai Sauljai. Olyan Saulok, akik az erő emberei. És ez alatt azt értem, hogy vannak ma is sokan olyan keresztjének testvérek, akik magukban bíznak. Magukban bíznak. Ez nem úgy szokott történni, hogy verjük a mellünket, hogy mi micsoda erős emberek vagyunk, hanem mindabban bízunk, ami emberi. Ma is vannak sokan, akik türelmetlenek, akik megvetik Istent, és a saját kezükbe veszik a dolgokat, és ezzel engedetlenekké válnak, és így próbálnak Isten ügyéért harcolni. A saját erejükre építenek. Vagy építenek magára az emberre. A jó emberismeretükre. Arra, aminek semmi köze Istenhez. Akik magukban bíznak. Vagy talán ma így autentikus, akik a módszerekben bíznak. Nagyon sokan ma úgy akarják az evangéliumot továbbadni, hogy üdvösséges módszereket találnak ki és gyakorolnak. Ha ezt így csináljuk, akkor tuti a siker. Ha ezt így csináljuk, akkor az emberek megtérnek. Akkor megy az evangélium ugye előre. Testvérek, ez a Saul lelkülete, aki az erőben bízik, a maga erejében, a maga értelmében. És aki időnként Istent is félreállítja, mert azt mondja, nincs időm. Úgy látom, most kell nekem itt harcolni, most kell nekem itt küzdeni. Nincs nekem itt időm várakozni Isten vezetésére, szenteskedni, ájtatoskodni. Megyünk erőből előre. Testvérek, a türelmetlenség, amikor Isten vezetésével szemben türelmetlen Isten népe, az mindig tragédiához vezet. Mert oda vezet egy Saul életében is. Majd később látni fogjuk, hogy eljön Sámuel, és azt mondja neki, elvette az Úr a királyságodat. Majd látjuk később Sault, aki könyörög Istenhez vezetésért, és az Isten hallgat. Mert noha győzött ebben a csatában Saul, úgy tűnt, hogy mégis jó végbe mentek a dolgok, de egy dolog a háttérben megtörtént. Az Isten elhallgatott. És az Isten azt mondta, nincs közöm többé hozzá Saul. Kedves testvéreim, az Isten ügyét ebben a világban nem lehet emberi erőből képviselni. Nem lehet módszerszerűen képviselni, nincsenek üdvözítő módszerek, hanem Isten ügyében ma is Jonatánokra van szükség, akik bátrak, de hitből bátrak, akik tudják és értik azt, hogy Istennél van az erő, hogy ő az erős Isten, és akik mernek erre az erőre építeni. Akik nem a saját erejükre, nem a világ módszereire építenek, hanem arra, ami Isten. Az ő vezetésére hagyatkoznak, akik értik a jeleket, és akik azért a jelért fohászkodnak újra és újra küzdelmeik kezdetén, hogy Uram, erősíts meg engem, hogy Te velem vagy. Sokan szokták kérdezni, lehet-e Istentől jeleket kérni? Testvérek, mi mire szoktunk jeleket kérni? Önmagunkra nézve szoktunk jeleket kérni, hogy most megvegyem-e vagy ne? Nem akarok bebukni, Uram, semmit, egy fillért se. Mi erre szoktuk kérni a jeleket. Jonatán nem erre kérte. Azt mondta, én az én népemet kell, hogy őrizzem, óvjam, védjem. Isten, én azt akarom, hogy Te, a Te jó akaratoddal legyél velem ezen az úton. Isten erre adott jelet. Hadd hirdessem nektek karácsony közelettével, mindazoknak, akik szeretnek jeleket kérni, hogy 2000 év óta van egy jel ebben a világban, ez a mi Urunk Jézus Krisztus jele. Azoknak mond ez a jel valamit, akik hitből élnek, akik hitből merítenek bátorságot. Azoknak Jézus Krisztus jele azt mondja, hogy velünk az Isten. Azoknak Jézus Krisztus jele azt mondja, hogy noha állni látszanak a frontok, noha úgy tűnik, hogy ez a bűnös világ győzött, azoknak azt mondja ez a jel, hogy mi nekünk Jézus Krisztusban örök és csorbíthatatlan győzelmünk van. Mondd-e neked ez a jel valamit? Ebben az adventben olyan sokféle jelzés érkezik hozzánk, de érkezik hozzánk újra 2011-ben is Jézus Krisztus jele. Most még az evangéliumon, az igén keresztül, és arra bátorít téged és engem, hogy legyél Isten népének Jonatánja, aki bátran képviseled őt, az ő ügyét és evangéliumát, ott azon a fronton, azon a harcmezőn, amelyre kiállított téged, a családodban, a munkahelyeden, vagy itt a gyülekezetben. Azt mondja Isten, légy bátor és légy erős, mert én veled vagyok. Velünk van az Isten? Velünk van az Isten. Erről szól karácsony, és ebben erősít bennünket Isten igéje. Testvéreim, egyszer majd föltűnik Isten jele újra az égen. Azt mondja nekünk a Szentírás. Eljön közénk újra Jézus Krisztus. És mi mindannyian, akik Jonatán lelkületű emberek vagyunk, örülni fogunk az ő jelének. Egy ének úgy mondja, mi repülünk elé, amikor jön. Az elszélett harcosok, a saját erejükben bízó saulok, azok nem fognak örülni, amikor az Isten fiának jele megjelenik az égen. Mondd, te hova tartozol? Hogy telik ez az idő az életedben? Mivel töltöd az idődet csak ebben az adventben is? Elszéledsz? Csendesen elosonsz, meghúzod magad a sziklahasadékokban? Vagy erőből próbálsz meg szeretni, jót tenni? Tele nyomorúsággal, bajjal, veszekedésre, feszültséggel? Hadd bátorítsalak benneteket Jonatán tettére és cselekedetére. Bízunk az Úrban. Jöjjetek Jézus Krisztushoz. Őnála ott van mindaz, amire nekünk szükségünk van. És bizonnyal részeltet is benne bennünket, ami hittel engedünk neki. Amen. Kedves testvéreim, a 236. dicséretünket keressük most ki. És a dicséretünknek, a 236. dicséretünknek énekeljük első három versét. mindenek meghallják és jól megtanulják. Így kezdődik az első vers.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Csak hiába lészen reggel felkeléstek, néktek kék erősen, Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség.
Gyertek, imádkozzunk, testvéreim! Engedd meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy láthassunk téged életünknek minden napján és percében, mint aki győztél, és oda hívtál, rendeltél bennünket a te győzelmes hadseregedbe. Bocsáss meg nékünk, amikor félünk, könyörülj meg rajtunk, akik elszélettünk, és bocsáss meg nékünk, amikor erőből akarjuk a te országodnak ügyét hirdetni, védelmezni ebben a világban. Könyörüljé meg rajtunk, hogy Jonatán lelkülete, a hit lelkülete hadd legyen bennünk, és a mi bátorságunk hadd származzon abból a meggyőződésből, hogy te vagy az erős Isten, uraknak ura. Köszönjük te neked mindazokat a győzelmeket, amelyekbe beavattál bennünket. Köszönjük neked a drága evangéliumot, és köszönjük neked, amikor láthattuk azt, hogy evangéliumod és szent lelked által győzelmet veszel, akár a mi életünkbe, akár mások életébe. Urunk, légy velünk, és engedd meg nekünk, hogy az a jel, amit érettünk, hoztál és cselekedtél, megerősítsen bennünket, és bátorságot adjon nekünk minden időben. Így áldjál meg bennünket, mint gyülekezetet is, hogy rajtad kívül senki máshoz és semmi máshoz ne ragaszkodjunk, hanem hadd legyünk a te evangéliumodnak bátor képviselői és hirdetői ezen a helyen, de segítsél meg bennünket egyéni, személyes életünkben is, küzdelmeinkben és harcainkban. Köszönjük te neked, hogy nincs előtted akadály, te ma is tudsz győzni, és ebben a te győzelmedben részesíteni bennünket. Urunk, vedd el a félelemnek lelkét a mi szívünkből, és adjad az erőnek, a józanságnak és a szeretetnek a lelkét mindannyiunkba. Így áld meg a mi adventünket. Különösen kérünk most azokért, akiknek az adventje nem úgy néz ki, ahogyan talán a szívükben, lelkükben előre megtervezték. Kérünk téged beteg testvéreinkért, különösen is egy testvérünkért, aki kórházban van műtét után, te erősítsed meg őt testileg, hogy visszatérhessen családjához, szeretteihez és a lelki családhoz hozzánk is. De kérünk téged a gyászban lévő testvéreinkért, akik koporsó ravatal mellett fognak megállni az elkövetkezendő időkben, hogy engedd meg, hogy szabadulásukat, vigasztalásukat, tőled várják, és hogy ezt meg is tapasztalják. Kérünk betegeinkért, adj nekünk, Urunk, türelmet testi nyavajáink hordozására, és segítsél meg bennünket, hogy miközben látjuk testi gyengeségeinket, hadd ismerjük föl azt, hogy Te mindezekből kész vagy bennünket megmenteni, és bizonnyal meg is fogsz menteni. Hiszen a Te országodban, a Te birodalmadban mindezekkel majd nem kell küszködnünk. Reménységgel hívunk Téged segítségül, és arra kérünk Téged, tarts és fogadj bennünket kegyelmedbe. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem, így szól az Úr. Amen. Kedves testvéreim, visszatérve az ige üzenetéhez, zárjuk Isten tiszteletünket a 377. dicséretünk harmadik versének éneklésével. A 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük tehát, amely így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól.
Oh,